Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. A szent áldozásról. Dolhai Lajos atya Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk 19. része. Egyházunk szemben a kihívásokkal. Páter Szabó Ferenc sorozatának második része. Számot adni reménységünkről. Dolhai Lajos teológus, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnöke és a Vatikáni Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, a 2021-es Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeként kalauzt állított össze az eukarisztiáról. Sorozatunk 19. részében arról hallunk, hogy ki áldozhat, lehetséges-e az interkommunió, illetve mi a jelentősége a szentségi böjtnek.
Ki áldozhat? Mostanában a szent áldozás egyre inkább hozzátartozik a szentmisén való részvételhez, szinte mindenki áldozik a szentmisén jelenlévők közül. Sőt, az is előfordul, hogy a temetési szentmiséken a nem katolikus keresztények és a vallástalan emberek is megáldoznak. Az elmúlt évtizedekben a katolikus hívek tudatában eléggé elterjedt az a meggyőződés, hogy szent áldozás előtt nem kell feltétlenül gyónni. Elegendő, ha a szentmise elején a bűnbánati imádság által közösen megbánjuk bűneinket. Pedig nyilvánvaló, a mise elején a közös bűnbánat célja csak az, hogy alkalmassá tegyen bennünket a szent misztériumok ünneplésére, de nincs meg benne a bűnbánat szentségének hatékonysága. A mi Urunk Jézus Krisztus és az Anya Szent Egyház is ajánlja a gyakori szentáldozást, de a megfelelő előkészületre is figyelmeztet bennünket. A Katolikus Egyház katekizmusa egyértelműen megfogalmazza, hogy milyen feltételei vannak a méltó szentáldozásnak. A szentáldozásnak feltétele a teljes közösség a Katolikus Egyházzal és a kegyelem állapota, azaz a halálos bűntől való mentesség tudata. Aki tudja, hogy súlyos bűnt követett el, annak meg kell gyónnia, mielőtt szentáldozáshoz járul. Fontos a lelki összeszedettség és az imádság, és az egyház által előírt böjt megtartása is, valamint a megfelelő ruházat és viselkedés a Krisztus iránti tisztelet kifejezésére. Konkrétabban megfogalmazva ez azt jelenti, hogy csak az áldozhat, aki katolikus, volt első áldozó, és a szentáldozás előtti időszakban legfeljebb 1-2 hónapja elvégezte a szentgyónását, és azóta nem követett el súlyos bűnt. Azok a katolikusok nem áldozhatnak, akik csak élettársi kapcsolatban élnek, vagy elváltak és újra házasodtak polgárilag. Protestáns testvéreink, például evangélikusok, reformátusok katolikus templomban nem járulhatnak szentáldozáshoz. Pál apostol tanítása szerint az eukarisztia az egység szentsége. Amíg nem vagyunk egyek a hitben, nem lehetünk egyek a szentmise és a szentáldozás közösségében sem.
Dolhai Lajos teológus, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnöke és a Vatikáni Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, a 2021-es Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeként kalauzt állított össze az eukarisztiáról. Sorozatunk 19. részében arról hallunk, hogy ki áldozhat, lehetséges-e az interkommunió, illetve mi a jelentősége a szentségi böjtnek. Lehetséges-e az interkommunió? Az interkommunió latin eredetű kifejezés, és arra utal, hogy a különböző keresztény felekezetek tagjainak kölcsönös eukarisztia vétele nem egészen nyilvánvaló, és csak bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetséges. Katolikus hívő szükség esetén csak olyan egyházban áldozhat, amelyben érvényesen felszentelt papok vannak, ahol tehát a szentségek érvényesek, egészen konkrétan megfogalmazva csak az ortodox egyházakban. A katolikusok nem járulhatnak úrvacsorához a protestáns egyházi közösségekben, a protestáns közösségek tagjait pedig katolikus részről csak rendkívüli esetben szabad megáldoztatni. A katolikus egyház három ok miatt nem tartja megengedhetőnek az interkommuniót, vagyis az eukarisztiában való közös részesedést. Az első ok, hogy még nincs meg az eukarisztia közös ünnepléséhez szükséges egyetértés a hitben, különösen a valóságos jelenlét és a szent mise áldozat jellegét illetően. A második ok, hogy már a zsinati dekrétum is kimondja, a protestáns egyházi közösségek nem őrizték meg sértetlenül, főleg az egyházi rend szentségének híján az eukarisztikus misztérium eredeti és teljes lényegét. A harmadik indok, hogy az eukarisztia az egység szentsége, az egyház egységének látható kifejezése, ahogyan azt már Szent Pál apostol is tanítja. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk. Táplálja és megszilárdítja a Krisztussal való egységet, és ugyanakkor táplálja és megszilárdítja a keresztények egységét. Az eukarisztia kenyerének szakramentuma ábrázolja és meg is valósítja a hívők egységét, akik egy testet alkotnak Krisztusban. Ha viszont az eukarisztiát olyan személyek veszik magukhoz, akik között nincs meg a teljes egyházi közösség, az eukarisztia nem fejezheti ki annak az egységnek a teljességét, amelyet természete szerint jelöl, hisz éppen ez az egység az, ami a jelen esetben hiányzik. A katolikus tanítás szerint az eukarisztia ugyanis nem eszköz az egység elérésére, hanem a beteljesedett egység jele. Tulajdonképpen az ökumenikus mozgalom végső célja az, hogy majd egykor együtt ünnepelhessük az eukarisztiát. Az eukarisztia így kihívás az egyházban, hogy emlékeztessen Krisztus végső kívánságára, hogy egyek legyenek. Az egységre törekvés jelenlegi fázisában a teológiai párbeszéd mellett szükség van az imádságra is. Urunk, add meg egyházadnak az egység és béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek.
A szentségi böjt jelentősége. A szentségi böjt szokása, illetve törvénye figyelmeztet bennünket, hogy a szentáldozásra az egész embernek, lelkünknek és testünknek is föl kell készülnie. Szükség esetén el kell végeznünk a szentgyónást, és a méltó szentáldozáshoz hozzátartozik a szentségi böjt is. A szentáldozás előtt egy órás böjtöt tartunk, ami azt jelenti, hogy semmit nem eszünk, és a vízen kívül más nem iszunk. A betegek még ez alól is felmentést kapnak. Már az ősegyházban is megvolt a szentségi böjt, de nem a kezdetektől, hiszen a korintusiakhoz írt levélből tudjuk, hogy az első keresztények az eukarisztia megünneplését az utolsó vacsora mintájára este és többnyire szeretett lakomával, agapéval kapcsolták össze. A szentségi böjt elterjedéséhez nagymértékben hozzájárult az a tény is, hogy a szentmise megünneplése a második század elejétől áttevődött reggelre. A Szentírás szerint az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten gondosan előkészítette a megváltó eljövetelét. Az egyház tőlünk is elvárja, hogy a szentáldozást gondos előkészület előzze meg. Nyilvánvaló, hogy fontosabb a lelki előkészület, de a szentségi böjt, mint a testi előkészület egy sajátos formája, szintén hitünk és az eukarisztia iránti tiszteletünk kifejeződése. De mindezek ellenére tudatában vagyunk annak, hogy nem vagyunk méltók a szentáldozásra. Azért részesedünk az eukarisztia szentségében, hogy megszentelődjünk, nem pedig azért, mert már szentek vagyunk.
A szentáldozásról. Dolhai Lajos atya Csúcs és forrás című könyve alapján indított sorozatunk 19. része hangzott el. Egyházunk szemben a kihívásokkal. Páter Szabó Ferenc sorozatának második része. Számot adni reménységünkről.
Számot adni reménységünkről. Szent Péter első levelében írja, mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki kérdőre von titeket reménységetekről. Napjainkban a II. Vatikáni zsinat nyitott szellemében egyetemes párbeszédre van szükség, hangoztatja Ferenc pápa, nem csak az ökumenikus, tehát a keresztények közötti, hanem a jelenlegi népvándorlás idején a vallásközi párbeszéd is fontos feladatunk. Sőt, az új evangelizálásban a nem hívő világgal, tudománnyal és kultúrával is foglalkoznunk kell, folytatnunk kell a párbeszédet, de ez nem jelentheti keresztény hitünk felhigítását, nem hozhat vallási relativizmust és szinkretizmust. Manapság az úgynevezett nyugati világban, Európában és Észak-Amerikában fokozottabban szükség van a világos látásra. Hitünk és az ideológiák megkülönböztetésére azért is, mert bizonyos irracionális vallási megújulás is jelentkezik, amely a misztikus tapasztalatra hivatkozik, és szinte lecsap az ezotérikára, a keleti vallási élményekkel rokon szenvez, azokból vesz át elemeket, illetve bizonyos erzacokat, pótlékokat keres az igazi vallásosság helyett. Ezért is enged a New Age mozgalom és a szekták kísértésének. Továbbra is fontos szerepe van egy bizonyos megújított apologetikának, hitvédelemnek, hogy válaszolni tudjunk azoknak, akik kérdőre vonnak reménységünkről. Válaszolnunk kell a posztmodern racionalizmus és a természettudományokra hivatkozó új pozitivizmus, ateizmus ellenvetéseire is. Meg kell mutatnunk, hogy hitünk értelmes hódolat, tehát nem az irracionálébe, az értelmetlen örvényébe veti magát bele a hívő, hanem miután megvizsgálta a hitre invitáló jeleket, értelmes döntés alapján kötelezi el magát a kegyelem erejében. Hitünk ugyanis racionális, észszerű, de nem kizárólag az észre támaszkodó racionalista elköteleződés, döntés. Értelmes, szabad döntés a kegyelem erejében, mint hogy az ember a hitben Isten megvilágosító és megerősítő kegyelmének segítségével kötelezi el magát. A II. Világháború vége felé Henri de Lubac jezsuita teológus megírta a híres pápák által is idézett könyvét az ateista humanizmus drámájáról, igazából tragédiájáról van szó. Rávilágít a marxi nietzschei radikális ateizmus gyökereire és következményeire. Idézem, ha a fényforrás eltűnik, a vízfény is elenyészi. Ha az ember önmagát teszi meg saját istenének, egy ideig azt az illúziót táplálhatja, hogy felemelkedik és felszabadul. De ez az exaltáció, heves lelkesültség csak átmeneti. Valójában Istene alacsonyodik le, de vele együtt az ember is csak hamar a mélyben találja magát. Marad a fátum hit, a nihilizmus. Nietzsche, Sartre képviselte ezt. Ha Isten meghalt az emberi tudatban a tagadás révén, az ember Isten képmása is halott. A világot meg lehet szervezni Isten nélkül, Isten ellen, de az emberellenes társadalom embertelen világ lesz. Következtett Lubac atya, élete végén bíboros és zsinati szakértő volt. A II. Világháború másnapján az ateista egzisztencializmus és a történelmi materializmus igyekezett magyarázatot adni a történelem értelmére. Az egzisztencializmus képviselője az értelmetlenséget, az abszurd létet hirdették, például Jean-Paul Sartre, vagy Sisyphos mitoszánál kötötte ki, mint a fiatal Albert Camus. De a 60 évvel ezelőtt autóbalesetben elhunyt Nobel-díjas Albert Camus az 1950-es években már a totalitarizmus elleni kemény lázadók élén harcolt, mivel a helyzetet nem tudta megváltoztatni, de el sem tudta fogadni, azért lázadt, leleplezte az embertelenséget. Az algériai származású francia író, aki 1951-ben már túljutott az abszurd életérzés és a filozófia krízisén, és szakította az ateista egzisztencialista Sartre körével, a Lázadó ember című művében leleplezte az embertelen, mert istentelen politikai irányokat. A francia forradalom király gyilkosaitól Marxon, az orosz terroristákon és Leninen keresztül Hitlerig és Stalinig. Megmutatta, hogy a történelmi lázadás tömeggyilkos diktatúrákká és totalitarizmusokká fajult. Ezt írta: hogyan élhetünk egyelem nélkül? Ez volt az uralkodó kérdés a 19. században. Az igazságosság által felelték azok, akik nem akarták elfogadni a teljes nihilizmust. A népnek, amely elvesztette hitét a mennyek országában, az ember földi országát ígérték. A földi paradicsom hirdetése egyre erősebb lett a 19. század vége felé, egyre több profétára talált az új messianizmus. A tudományt is az utópia szolgálatába állította. De az új ország nem közeledett. Nagyszerű háborúk dúlták fel a legrégibb földrészeket, a lázadók vére borította a városok falait, de a teljes igazságosság nem köszöntött be. A 20. század kérdése most már így fogalmazható meg, hogyan élhetünk kegyelem és igazságosság nélkül. Camus 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett, megbélyegezte nem csak az elnyomó diktátorokat, hanem azokat a nyugati nyárspolgárokat is, akik talán megtapsolták a vértanú magyar fiatalokat, de mint szokták, a futballmeccs után hazamentek, felvették házi papucsukat és elfelejtették azokat, akik vérüket adták a szabadságért. Európában a keresztény hit elvesztése, az erkölcsi relativizmus egy széttöredezett világ tükörképe, amelyben az irány és az értelem elveszett. A nyugati világ legnagyobb válsága a nagy irányvesztés, a kapaszkodók, támpontok eltűnése. Carlo Maria Martini, Milánó volt bíboros érseke, bibliatudós, több tanulmányban foglalkozott Európa keresztény jövőjével, az új evangelizálással. Egyik beszédében a katolikus egyház feladatát így jelölte meg, hivatkozva az emberek szabadság vágyára és a szolidaritás sürgető szükségére. Idézem: a keresztény hit kapcsolódik a modern kor legmélyebb reménykedéseihez, mert felszabadítja az embert, de egyben megvédi őt attól, hogy abszolutizálják személyét is, felejtsék másokkal való kommunióját. Majd Martini bíboros hivatkozik arra, hogy II. János Pál összehívta az Európával foglalkozó szinódus, és hasonló következtetésre jutott, ezt a témát választotta: tanúi vagyunk Krisztusnak, aki megszabadít bennünket. Őt követve a szinódus hangsúlyozta az egyház spirituális feladatát, feléleszteni, erősíteni és megújítani az ember személyes kapcsolatát Krisztussal a hitben. A szabadság és a kommunió szeretett közösség alapja az Istennel való személyes viszony. Itt sokkal többről van szó, mint az elvont evangéliumi értékek, legyenek azok az igazságosság és a béke egyszerű terjesztéséről. Mi katolikusok meg vagyunk győződve, hogy a keresztény tanúságtétel csak akkor termékeny, ha mélyen megélt spirituális alapokon nyugszik, és ez sokkal fontosabb, mint az egyház mennyiség és intézményes hatalma, így Martini bíboros. Krisztus hiteles tanúinak kell lennünk, élő, szeretetben gyümölcsöző hitünkkel.
Egyházunk szemben a kihívásokkal. Páter Szabó Ferenc sorozatának második része hangzott el, Számot adni reménységünkről címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.